Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Istene mai vasárnap délelőttön ezen a helyen. Ezt az igét pedig írva találjuk a 42. Zsoltár 2-tól 6-ig terjedő verseiben. Istennek szent igéjét a 42. Zsoltárból a 2. versétől olvasom a 6. verssel bezáróan. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjúvozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez. Mikor mehetek el és jelenhetek meg az Isten színe előtt? Könnyulatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondták nekem, hol van a te Istened? Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben, mert nagy csoportban vonultam ezelőtt, és újongó örömmel és hálaadással vezettem őket az ünneplő sokaságot az Isten házáig. Miért csüggedsz el lelkem, és nyugtalankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én neki az ő orcájának szabadításáért. Eddig Istennek írom. Szeretett testvéreim, nem tudom hányan tudják, azok közül, akik most itt vannak a templomban, és esetleg azok közül, akik majd meghallgatják honlapunkon ezt az ige hirdetést, hogy nekünk reformátusoknak, és ad egy kicsit szűkítsem a kört, a magyarságon belül nekünk magyar reformátusoknak van egyedül meg a 150 Zsoltár énekelt formában, nem csak benne az énekes könyvünkben, hanem benne 400 év óta a mi hagyományunkban. Hatalmas kincs ez, a bibliai 150 Zsoltár, amit énekeltek a mi eleink, hitvallóan, hűséggel, reménységgel, és olykor vigasztalást keresve az Isten szavában. És a 150 Zsoltár gazdagságából mégis kiemelkedik néhány, amely valahogy kedvesebb lett, olyannyira kedves lett, és olyan hitelesen tudták énekelni a mi eleink, hogy más felekezeteknek az ének kincsébe is átkerült, és ők is szívesen énekelik. És ezek közül való a most hallott 42. Zsoltár is. Úgy, ahogy énekeltük, és ahogy ismerjük, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik. Nem tudjuk, hogy miért emelkednek ki abból a végtelen drágaságból a zsoltárok közül az a néhány, s többek között ez is, amire utaltam, talán a két testvéreim, amivel kezdődik ez a zsoltár, hogy ahogy a szomjas szarvas megy és keresi a élő vizet, a folyó patakot, és nem találja, tudni kell, hogy Izraelben voltak olyan patakok, amelyeknek volt állandó forrása, és voltak olyanok, amelyek kiszáradtak, amikor az időjárás olyanra fordult, hát ilyent azért mi is megtapasztalunk mostanában, hogy kiszáradnak a vizek medrei, és hiába megy a szarvas szomjazó lélekkel, vagy szomjazó szájjal, nem talál vizet. És ennek a párhuzamára építi fel a zsoltáros az Isten után vágyakozó embernek a lelki állapotát. Azt mondja, hogy ahogy ez a szarvas keresi az éltető vizet, úgy kívánkozik az én lelkem, úgy kívánkozik az Istenben hívő ember testestől és lelkestől, hogy együtt lehessen a templomban az Istennel. A kép ereje, a szomjazó szarvas víz utáni vágyódása és a hívő embernek az Istenhez való reménye az, amely összeköti, vagy talán annyira élővé tette ezt a zsoltárt. S a testvéreim, képet idéztem, mert képpel kezdődik ez a zsoltár, és egy nagyon látványos képpel, amelyet az ember a gondolatában fel tudott mindig építeni önmaga számára, nem kellettek a modern technikának megjelenítései. Évezredekkel ezelőtt is ismerték a képnek a hatalmát és erejét. Nos, ha képpel kezdtem, testvéreim, akkor két képpel szeretném folytatni ennek az igének az üzenetét, vagy bevezetésként elmondani két képet. Mindkettő az én korábbi szolgálati helyeimről való. Az előző gyülekezetemben történt, hogy egy nagyon idős asszony testvérnek, aki már nem tudott eljönni a templomba, közel volt a 90-hez, egyik ünnep alkalmával kérte, hogy az úrvacsorát vigyem el házhoz. Kint lakott majdnem a falu legszélén, és hát ott ugye később, egy órával később kezdődött az istentisztelet úrvacsora után. Mire hazamentem, összepakoltam és elmentem, körülbelül olyan délután egy óra tájban értem oda, és ma is emlékszem, ahogy beléptem, ez a régi dunántúli tornácos ház volt, az a régi gyönyörű parasztházak ezekkel az árkádos tornácokkal, és ahogy a gerendák kinyúltak a bejárat fölé, mendegéltem el az ablakból, vagy az ablakon át kihallatszott a néninek az éneklése. És érdekes módon ezt a 42. zsoltárt énekelte. És mikor bementem, a tiszta szobában ott volt elkészítve a megterített asztal, az asztalon két énekeskönyv és a Biblia, és ő becsukva mind a kettő, hiszen kívülről tudta, egy Kocsoról származó néni volt, ma is emlékszem. És megkérdeztem, hogy mióta énekel? És azt mondja, tiszteletes úr, mikor beharangoztak, én azóta éneklek, és várom, hogy jöjjön a tiszteletes úr, hogy hozza az úrvacsorát. Mert nálunk az volt a szokás, hogy addig nem eszünk, ameddig az Isten asztalához nem járultunk. A másik kép még egy korábbi szolgálati helyemről való Tatáról. Nagyon idős volt már a gondnok bácsi és a felesége. Nagyon későn született az unokájuk, a gyerekük is kései gyerek volt, a fiú gyerek, és kései volt az unokájuk is. Régi, igazi kegyességben élő család volt, és mentem meglátogatni, két ház volt az udvaron, egy újabb, amit a fiataloknak építettek, és ők is egy ilyen régi házban laktak. Már 80 fölött kicsike volt az unoka, aki megszületett, az utolsó gyerek volt, akit én kereszteltem tatai szolgálatom idején, ott a gyülekezetben. És mentem meglátogatni őket egy ilyen este felé tartó időben, benyitom a kaput, nyitva van, kopogok az ajtón, a régi nagy vastag falak és az a masszív, régi tömör ajtók. Kopogok, semmi válasz, benyitom az ajtót, és hallom, hogy a következő ajtó mögül szűrődik ki az ének. Már nem láttak jól, és nem is hallottak tökéletesen 80 fölött. Benyitottam az ajtót, ott ültek a konyhában, egyik oldalon a nagyapa, másik oldalon a nagymama, és középen ott ült a kis 4 éves gyerek, és énekelték, szintén a 42. zsoltárt. Azóta már felnőtt ez a gyerek, talán már meg is nősült. Nem tudom, hogy mit hoz ebből az ajándékból, amit adtak hitben és szeretetben. Azok az öregek, akik vallottak arról, ami az övék volt, és ami a legdrágább volt. És ez a két kép, testvéreim, amelyet ide idéztem nektek is, talán érzitek ennek az életes erejét, arról a hitről beszél. Arról az Isten szeretetről, amellyel úgy élnek emberek, hogy mindig vágyódnak az Istennel való közösségre. Épp azért, mert életükben, valószínűleg életüknek korábbi éveiben és évtizedeiben megtapasztalták az élő Istennel való közösségnek a gyönyörűségét. Mert az ember oda vágyik, és oda vágyik vissza mindig, ahol öröme volt, ahol szeretetben lehettek együtt, ahol még egész volt minden, és ahol megtapasztalja az ember a jóságnak és a szeretetnek minden gyönyörűségét. És aki megélte az Istennel való együttlét gyönyörűségét az életében, az a nehéz napokban épp azért vágyódik, ahogy itt halljuk a Zsoltárban is. És ahogy énekeljük ezt a Zsoltárt is, úgy tűnik a szövegből, hogy egyre szomorúbbá válik, és kétségbe esettebbé. Látszólag az az ember, aki énekli ezt a Zsoltárt, aközben egy hatalmas vigasztalás tárul ki előttünk, épp abban, hogy az, aki hisz az Istenben, az élet mélyéből is van hová mennie. Vigasztalásért és reménységért van hová vágyódnia az Istennel való közösségre és a többiekkel való közösségre. És miért? Azért, mert ismeri az ember, ahogy ismeri a Zsoltáros is az Istennel való együttlétnek a gyönyörűségét. Tapasztalata van róla. Mikor ezekről emlékezem, emlékezem arra, hogy nagy csoportban vonultam ezelőtt is, újongó örömben és hálaadásban vezettem őket, az ünneplő sokaságot, az Isten házáig. Ott a magányban arra emlékezik, amikor együtt mentek sokan a templom felé. Amikor örömben mentek, és örömmel voltak együtt. Mert a templomba menni, testvéreim, nem csak esemény az ember számára, hanem egy másfajta létnek, az ünnepi létnek a megélése. Mikor templomba készül az ember igazán, akkor készül az ő teste is, készül a lelke is. Akkor ünneplőbe öltözik a test, és ünneplőbe öltözik a lélek, és ennek megvan a maga folyamata. Akkor érkezik igazán Isten elé az ember, ha nem csak beesik a falakon belőre, hanem amikor ennek megvan a készülés méltósága. Ahogyan elindul, ahogyan elkészíti magának a reggelét, a vasárnap reggelét, ahogyan elkészíti az énekeskönyvet. Hiszen a templomban nem csak jövünk, hanem hozunk is valamit magunkkal. És azért hozza, azért készíti, mozdulatok vannak, amelyek mind-mind az Isten felé vezetnek egyre közelebb. És megy, ahogy közeledik, úgy nő az emberben az öröm, hogy ma is együtt lehetek az én Istenemmel, és együtt lehetek azokkal, akik hasonlóképpen keresik őt. Az út maga egy gyönyörűség, abban az időben, mikor a Zsoltáros írja ezt a Zsoltárt, még gyalog mentek az emberek. Mindennek jele volt. És ismerjük azt, hogy Jeruzsálem hegyen épült, ugyanakkor hegyekkel körülvett város volt, amikor mentek táborról az emberek, magát a város sem látták. Az egy gyönyörűség volt, ahogy mentek azon az úton, és valószínűleg, hogy valahol a szikla tetején, az első fordulónál, amikor megpillanthatták, vagy fölértek a tetőre, attól függ, hogy honnan érkeztek, megpillanthatták magát a szent várost, Jeruzsálemet. És aztán, ha magasan voltak, akkor megláthatták a templomot. Az ember már tudja, hogy ahogy ment, ahogy közeledett, ennek mindig van egy gyönyörűsége. Nem tudom, testvéreim, talán ti is átéltétek ezt, különösen aki messziről jött ebbe a városba, de talán itt a városban is. Én mindig emlékszem, amikor gyermek voltam, és 10 éves korban bezárták az iskolát, és el kellett nekünk menni otthonról, 5. osztályba már bent lakásba. Sokszor mentünk haza, és a falu előtt van egy gyümölcsös, és a gyümölcsös mellett egy emelkedő, egy kaptató, és mikor az ember elért, már látta messziről a gyümölcsös, tudta, hogy közeledünk. Mert azon a kaptatón kiérünk a tetőre is, ott a tetőn feltűntek az első házak. Mai napig bennem van, mikor megyünk az autóval most már, hogy hol látom meg a házat és a táblát. Előre az embernek már készül a lelke. Mert még nem vagyunk egészen otthon, de már hazafelé közeledünk. Olyan gyönyörű hallottam valakitől, és magam is átéltem, mikor az ember jön arról az oldalról, a Petőfi utca felől, és bekanyarodik, különösen ilyenkor, mikor lehullatták levelüket a fák, és feltűnik az ember előtt a templom torony. Ez egy ilyen gyönyörű, hirtelen szembe jön az emberrel valami, ami az övé. Még nincsen ott, de már hazafelé tartunk. Abba a gyönyörűségbe, ahol együtt lehetünk az Istennel. Ez a gyönyörűsége, testvéreim, a templomnak, ahogy mondtam, hogy az egy létállapot, az Isten előtt lenni. És amikor meglátja az ember a templomot, és tudja, hogy oda igyekezik, akkor azt is tudja, hogy valami több van annál, mint egy épületben, mint egy épületbe bemenni, hiszen oda megyek, ahol jó nekem lenni. Azért jó, mert a világ zajából valahol legalább csendességet találok. Azért jó, mert az élet, amely megtépázott akaratlanul is, ott valahogy kívül marad, és a létem abból a mélyből, ahol van, fel tud emelkedni egy picit abba a magasságba, hová Isten szeretné emelni az embernek az életét. Nem csak a hétköznapok terheit lehet letenni ott abban a templomi csendben, hanem lehet énekelni, és ki lehet emelkedni legalább vasárnap 1 óra erejéig, egy Isten tisztelet erejéig az élet hiába valóságából, és föl lehet emelkedni az Isten örökké való szeretetébe. Az embernek legalább néhány pillanatra megadatik megélni azt, hogy mit jelent az örökké való létnek a gyönyörűsége az Isten közelségében. Istennel lenni, testvéreim, nem csak egy hely, hanem egy állapot is. A megszentelődésnek a gyönyörűsége, amiben a lét leveti minden kínját és nyűgét, és megszentelődik az Isten jelen való szent lelkének gyönyörűségében. De nem mindig ez van. És azért kesereg a zsoltáros, hiszen az életének pontosan egy olyan helyzetében van, amikor nem tud elmenni a templomba. És testvéreim, tudjátok, az a legnagyobb, és ez a gyönyörű ebben a zsoltárban, amikor az ember már nem tud elmenni. És nem azért, mert nincsen ideje, mit tudom én, másfelé kell menni, hanem azért, mert a léte van olyan helyzetben, hogy nem tud elmenni, ha akarna sem. Ez a legkeservesebb állapot. És hányszor az ember elengedi az ott létnek az alkalmait az életében, mikor ott lehetne, mert fontosabbakat vél magának megtalálni. Azt mondja, hogy azért kesereg az én lelkem, mert nem mehetek az Isten elé. És azok, akik körülöttem vannak, azok gúnyolódnak rajtam. Na most hol van a te Istened? Látod te, aki hittél, az életed milyen mélyre került? Tudjátok, testvéreim, ebben a gúnyos fél mondatban, ami olyan gyönyörűen szépen itt van ebben a zsoltárban, benne van, a hitetlen embereknek, vagy a hitetlen világnak ez a, hogy mondjam, ez a felfogása, hogy az Isten, ugye ahol az Isten van, ott mindig csak a jó dolgok vannak. S rám, hogyha az embernek az életében valami rossz és nehéz történik, akkor nincsen ott az Isten. Lám, olyan Isten van, aki elhagyja az övéit, és engedi, hogy a létük mélybe zuhanja. De az élet, ha hoz ilyen helyzeteket is, márpedig a hívő ember életében is vannak mélypontok, olyan mélypontok, aminek a legnagyobb fájdalma, hogy nem tud Istennel lenni, és lehet azért, mert beteg, azért, mert testben vagy lélekben összetört, lehet azért, mert olyanok a körülményei, hogy most már hétről hétre tényleg nem tud elmenni külső kényszerek miatt az Istene elé, az Istenével való közösségbe. Akkor is neki van mire emlékeznie, arra a szeretetre, amelyet megtapasztalt, és ez a gyönyörűséges. Ezért is az utolsó 6. versben hallottuk, amikor egy szinte önbiztatásként van, amikor az ember mondogatja magának, miért csüggedsz el én lelkem? Bízzál a te Istenedben, és elhozza majd az ő gyönyörűségét, hogy újra ott állj, és újra ott légy, majd elhozza, így mondja, arcának szabadítását. Hogy ott légy vele, és együtt örvendezzél. Az istentelenek ismérve, az, hogyha valami baj van az életben, akkor biztos, hogy nincsen ott az Isten. A hívőknek bizonyossága pedig, hogy az Isten ott van a létnek a mélyén is. Nem az Isten hiánya a legnagyobb, hanem az, hogy én nem tudok abban a szent közösségben ott lenni, ahol Isten a leggyönyörűbben megtapasztalható. Testvéreim, Isten mindenhol ott van. Ott van a betegségben, ott van az élet kudarcaiban, ott van az összetörtségben, és épp ez az erő. Bízzál az Istenben. Mert ott van az Isten. Tudja azt, hogy az életed hol van, de nem csak tudja, hanem lehajol érted és hozzád, és elhozza majd a mélység kínjai fölött győzedelmeskedő gyönyörűséget, amikor majd odaállhatsz és hálát adhatsz azért, hogy az élet, amely mélyre vetett, nem tudod győzni a fölött, a szeretet fölött, amivel szeret téged a te Istened. Mert tapasztalat van az Istennel való együttlét gyönyöréről az életünkben, testvéreim. Ezért lehet bízni, ha háborog is a lélek, a vágyódás az Isten után legyen annál tökéletesebb bennetek. Mert eljön az idő, amikor majd hálát ad az ember, még azokért a rosszakért is, és azokért a gúnyolódásokért is, amelyek érik az embert az életben. Mert az Isten szeretete, megtartó kegyelme az övé iránt, mindennél hatalmasabb. S ha néha ilyen helyzetben volt, vagy éppen most ilyen helyzetben van az életetek, testvéreim, mondogassátok magatokban, mint ez a Zsoltáros is mondogatta, mint egy megerősödésül. Miért csüggedsz el lelkem, és nyugtalankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok néki az ő orcájának szabadításáért. Ma legyen ilyen a hálaadás a ti szívetekben, testvéreim. Nem kiszáradt patakhoz jöttetek, hanem az élő víznek forrásához. Az Isten igéjéhez, a Krisztus szeretetéhez és gyönyörűségéhez, melyből vihettek haza, mert gyönyörű volt együtt lenni, és Istennel lenni a Krisztus kegyelméből. Amen. Köszönjük neked ígéd üzenetét, mennyei jó atyánk, hogy szent lelked hatalma által úgy hívtál, és úgy adtál nekünk ma életet adó vizet, a lelkünknek felüdülést, hogy közben egy régi üzenetet hoztál elénk. Egy régi üzenetet, ami maivá lett lelked jelenlétében. Azoknak, akik itt állnak, Mert elsősorban azokért imádkozunk most, akik keseregnek lelkünkben mélyen, keseregnek veszteségeik miatt, keseregnek azért, mert a hétköznapokban nem találják a helyüket, keseregnek azért, mert megcsaladtattak emberektől, keseregnek azért, mert talán még nem látják, hogy mi lehet majd újra örömforrás az életükben. Ezért is adunk hálát te neked, hogy ma felemelted a tekintetet sokkal magasabbra, mint ameddig a földi szem ellát. Felemelted a mennyek magasságába. Felemelted azért, hogy felemelkedjen a lélek reménységben, a hit bizonyosságában. Imádkozzunk azért a családért, aki a mögöttünk hagyott héten szerettének porsátora mellett állt, és földi értelemben búcsút vett tőle, mégis az örök élet reménységében és bizonyosságában köszönjük, hogy velük voltál, és szólottál hozzájuk, köszönjük, hogy most itt vannak közöttünk. Imádkozunk azokért, akikről tudjuk, gyanítjuk, vagy éppen nem tudjuk, hogy az életük mélyen van. Istenünk, te mindenkit ismersz, és mindenkinek a helyzetét. Azért imádkozunk, hogy adj erőt, hitet és reménységet azoknak, akik most sírnak, hogy egyszer majd hálát adhassanak te neked szabadító irgalmadért. Imádkozunk Krisztus szeretetéért minden családban, fiataloknak, időseknek az életében. Imádkozunk megújító szeretetedért és kegyelmedért gyülekezetünkön, népünkön, mindannyiunkon. Amen.